Köszöntök mindenkit szeretettel. A Biblia és a képzőművészet tantárgyunk második fél éve következik, és az egyik legszebb téma, ami most jön, a tékozló fiú történetének képzőművészeti feldolgozásai. Ahhoz, hogy viszont jól tudjuk értelmezni ezeket a műalkotásokat, előtte olvassuk el közösen ezt a történetet, mert minden mozzanata nagyon fontos, és érdekes, hogy nagyon sok mozzanatához találtak az alkotók illusztrációt. Nem tudom, a dolgozatjegyeket sikerült megkapni? Van valami kérdés ezzel kapcsolatban, vagy probléma? Nincs? Jól sikerültek? Igen? Volt egy-kettő, ami problémás volt, de ott jeleztem, aztán gondolom azt újra meg kell csinálni, de hát reméljük, hogy ez nem olyan tragédia. No, hát nézzük meg akkor Lukács evangélium a 15. fejezetében, és miután felolvastuk, majd lehagyjuk a villant, és aztán nézzük ezt a példázatot. Tehát Lukács evangélium a 15. fejezetéből olvasom a 11. verstől. Előzményként, amíg kikeressük, addig megemlíteném, hogy két embercsoportnak mondta el Jézus ezt a példázatot. A legelső versben látjuk ezt. Közelítettek hozzá a vámszedők és a bűnösök, minthogy hallgassák őt, és zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván, ez bűnösöket fogad magához. És ezek után az elveszett juh és az elveszett drachma példázata után mondta el a tékozló fiú példázatát, ami tulajdonképpen szintén elveszett fiú, csak az a magyar nyelvben van ez a nagyon mély kijelentési szó, hogy tékozló, így lett tékozló, de valójában elveszett fiúról van szó. Tehát ezek után a 11. verstől olvasom az igét. Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajövén közelített a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog az. Az pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves hallgatók! Sokat foglalkoztam ezzel a példázattal az elmúlt évtizedekben, és mindig úgy elcsodálkoztam azon, hogy vajon mi lehet ebben a példázatban, ami annyira ihleti a művészeket, hogy számtalan műalkotás készült, képzőművészeti, irodalmi, rengeteg vers, zenei alkotás is készült, Prokofjev Take Us the Field című balettje. És azon is úgy elgondolkodtam, hogy miért használják állandóan olyan nagy művészek ezt a példázatot, mint egy jelképesen vagy valóságosan, mint Rembrandt, aki körülbelül 30 éven keresztül illusztrálta ezt a példázatot. Majd meglátjuk, hogy milyen illusztrációi készültek. Vagy Pilinszky, aki egész életében, a legelső pillanatoktól kezdve, hogy írni kezdett, a haláláig mindig idézte a Take Us the Field történetét. Nem olyan embereket idézek, akik felszínes gondolkodók voltak. Mi van ebben a példázatban, hogy egy egész életen keresztül lehet belőle tanulni, ihletet nyerni? Nem tudom, gondolkodtunk ezen. Én magam számára próbáltam megfogalmazni, és arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen az a nagy ebben a példázatban, hogy az élet legalábbibb kérdéseire válaszol, például arra, hogy milyen az ember, és ki az ember. Krisztus elmondja, két embertípus létezik. A tékozló és az idősebbik. Ki az ember? Milyen az ember? A második nagy kérdés pedig, ki az Isten, és milyen az Isten? Nem is az a kérdés általában az embereknél, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Még a káromlók is valahol elismerik, hogy Istent káromolják, ugye? De hogy milyen az Isten? Ez a nagy kérdés. És ez a példázat erre válaszol. Ha a példázatok közül egyet emelnénk ki, ami a legtökéletesebben talán bemutatja Isten jellemét, azt hiszem, hogy ez a példázat lenne az, amit én választanék. De ennek a fényében nézzük, hallgassuk ezeket a gondolatokat, amik a példázatban vannak, és a képek, amiket nézünk. Tehát hogyan válaszolnak ezek a képek erre a példázatra? Hieronymus Bosch festményét látjuk, 16. században készítette a művész. Egy olyan férfit ábrázol, aki már megöregedett. Ősz. Kopott ruhában, indul hazafelé, és hátratekintve a múltjára gondol. Ott látunk a háttérben különféle jeleneteket, majd kinagyítjuk mindjárt, de érdemes megnézni ezt a mozdulatát, mert majd egy másik ábrázoláson is ezt mutatja be Bosch. Rendkívül szomorú, egy bot van a kezében, kopott a ruhája. Azt mondja a művész ezáltal, hogy nem csak az ifjúságot lehet eltékozolni, hanem el lehet tékozolni az egész életet is. Ugye Jézus nem mondta el pontosan, hogy milyen hosszú kort, időt élt meg ez a fiú. Lehet így is értelmezni. A dobzódásra, a szórakozásra utaló képek, a tánc, a szórakozás. Ugye az ember, amikor elmegy otthonról, akkor szeretné elkölteni a pénzét, úgy élni, ahogy akar. Ugye ez is külön kérdést vet fel, hogy vajon miért ment el ez a fiú otthonról. Nem volt talán jó otthon az atyai háznál? Minden ember szeretne elszakadni azoktól az erkölcsi, természete szerint erkölcsi kötelékektől, amelyet a szülők, vagy akár a lelkészek, vagy az erkölcs tanítók adnak az embernek, és szeretné kipróbálni az életet. És nagyon sokszor azon kapjuk magunkat, hogy én ki akarom próbálni a rosszat. Pedig pont a legnagyobb személy, Jézus Krisztus arra tanított az élet példáján keresztül, hogy akkor nyerünk igazi ismeretet a rosszról, ha nem próbáljuk ki, hanem ha tudjuk, hogy rossz, és nem követjük el. Ez a tékozló fiú elment otthonról, kikérte a vagyonát, ez is egy nagy kérdés, hogy vajon jogos volt-e, hogy az apa kiadta? Járt neki az örökség? Ugye a törvények szerint is úgy van, hogy csak a halála után illeti meg az örököst az örökség, de az apa nem erőltette. Erőnek erejével nem tartotta vissza. Ez is egy nagy kérdés, hogy mindannyian kapunk egy jussot Istentől. És ez a juss nem más, mint maga az élet. És vajon hogy élünk az élettel? Tékozoljuk? Vagy őrizzük? Vigyázunk rá? Nagy kérdések ezek. Itt látjuk, hogy megkötözik a rablók, nincs benne a példázatban, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy nem állhat talán messze a valóságtól, hiszen akinek van pénze, azt általában észre szokták venni, főképp, hogyha költekezik mértéken felül, és hát ez bátorítást ad a rablóknak, hogy kirabolják. Minden esetre visszatekint az életére, ez egy másik ábrázolás, de azért ez is hasonló az előzőhöz. Látjuk ugye a ruháját, a lábtartását hasonló, a visszatekintése is, de a háttérben lévő jelenet az, ami elgondolkodtató, vajon miért ábrázolja a művész ezt. Egy külön könyv is megjelent erről a képről, egy külön könyvben lehetett elemezni, tehát rengeteg jelképiség van rajta. Nézzük meg például a kiteregetett ruha, az emberi élet szennyesének a kiteregetése, aki amikor bűnben él, akkor valahogy nyilvánvalóvá válik az, hogy milyen ő. Aztán látjuk a leszakadt ablakot, rostélyát, a kitört ablakot, ablaküveget, a kitekintést. Ugye amikor az ember kitekint a bűnös életéből, akkor valahogy a látásmódja is megzavarodik. Egészen másképp lát az ember. Biztos van erről tapasztalatunk. Aztán a hordó, ugye hát utolsó csepp folyik ki belőle, cseppek, a szórakozás, a dorbézolja és az ivászat. Ma is ugyanígy van. Amikor viszünk gyerekeket osztálykirándulásra, állandóan küzdeni kell velük, hogy ne részegedjenek le. Hát persze őket az nem érdekli, és lerészegednek. Ugye, tehát hát nevelő kínlódik emiatt, aztán utána ki tudja, mit csinál ilyen állapotában. De bocsánat. Az enyelgés, a paráznákkal felemésztett vagyon jelképe, ugye a kezében a kínáló kancsó, a madár, kalitkában, aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek, illetve hát egy vizelő férfi, ami a közönségességnek a jelképe, és ott láthatunk egy nagy botot, ami az élet gyümölcseinek a leverését, ugye dióverő bot, erre utal. Tehát a művész azért nagyon jól megragadta jelképiségében, hogy mi az, ami az embert bűnbe sodorja, és mi a következménye a bűnnek, a tékozlásnak, amikor az ember elherdálja azokat a értékeket és kincseket, amiket kapott. Max Sleefogt mutatja be a tékozló fiút, nagyon szemléletesen itt a triptihonnak a jobb oldalán látjuk, hogy a fiúra egy nagy, sötét, kátrányszínű felület nehezedik, lemesztelenedve látjuk, tehát már nincs ruhája se szegénynek, annyira elszegényedett, éhezik. És egy hatalmas mozdulatot ragad meg a művész, ami sok műalkotásból nem rajzolódik ki világosan, mégpedig az, hogy ez a fiú nem a magyarázkodás, nem az önigazolás, nem a közönyösség, nem a saját magának a megoldásait választotta, hanem azt a legritkábbat választotta, ami oly ritka a mai világban, magába szállt. Nem szépítette, hogy hibázott, nem igazolta önmagát, hanem magába szállt. Belátta. Ez hatalmas dolog. Az emberi világ tele van önigazolással. Ha valaki hibázik, akkor mert te így viselkedtél, mert a körülményekének, mert fáradt voltam. Ugye? Mindenki hibáz, csak mi nem. Ez a fiú magába szállt, és ez a művész rendkívül szépen mutatja, hogy teljesen összeroskad, belátja a vétkét. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Visszagondol az atyára. Előtte még ugye a megelőző képsorra egy pillantás. A piros lámpás házban enyeleg a fiú, és hát paráznákkal tölti az idejét. És a harmadik rész pedig, középső legnagyobb rész mutatja, nem így van a példázatban, de azért az üzenetében sok érdekesség van. Belép a fiú egy ajtón, és figyeljük meg, ahogy köszönti az apját. Nem tudja, mi vár rá. Megragadta a művész azt a mozzanatot, amikor így mondta, hogy ezt fogom mondani az apámnak, vétkeztem az égen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyannál, mint a béreseid közül egy. Azt gondolta ez a fiú, hogy mivel az apai házban egy béres is jobban él, jó lenne egy béresnek lenni, de, ami nagyon érdekes, hogy azt gondolta az apáról, hogy talán visszafogadja béresnek. Ez még fontos mozdulat a későbbiekben. Az apa pedig várja őt. Az idősebbik fiú pedig nézzük meg, moccanatlan. Semmi reagál. Sőt, düh, indulat, sértettség, féltékenység, irítség, apját vádoló magatartás. Tehát nagyon sok mindent ábrázol a kép, nagyon jól összegzi. Kinagyítva is látjuk ezeket a részeket. Majd pedig az arcát a fiúnak és a találkozást. Nagyon jól mutatja be a művész, figyeljük meg az ajkának, a fülének a vörösségét, a szégyenérzetet. Elherdáltam a fáradtsággal, a munkával összegyűjtött vagyont. Isten mindannyiunknak adott életet, testet, szellemi képességeket. Hogy élünk ezekkel? Gyarapítjuk, fejlesztjük, óvjuk, gondozzuk egészségünket, lelki, fizikai egészségünket? Vagy pedig egyszer élünk, mindent kipróbálunk, rossz szokásokhoz ragaszkodunk. Már ruhája se volt a fiúnak, és nagyon jól mutatja be a művész ezekkel a piszkos, sár színű felületekkel, a koszt, hogy már mosakodni se volt lehetőség, a félelem is ott van benne, a lelki látásmód megbicsaklása is ott van. Az apa viszont hazavárja. Szabadságot adó szeretetet adott a fiúnak. Milyen az Isten jelleme? Mert az apa ugye az Isten jelleme. Tükre. Le nem mondó szeretet. Az is egy nagy kérdés, hogy azt az éhínséget, amit itt ugye látunk, vajon ki támasztotta? Nincs benne a példázatban, hogy az apa is ment a fiú után, de az elveszett juh példázatában és az elveszett drakma példázatában benne van, hogy a pásztor megy a juh után. Az asszony keresi az elveszett drakmát. Ebben most nincs benne, hogy az atya keresi a fiút, de mégis rejtettem benne van, mert éhínség támad azon a vidéken. És nagyon sokszor az Isten bennünket próba által tud visszahívni. A külső szükség sokszor belső segítséget is jelent. És a példázatban ezt látjuk. Nagyon érdekes ez az expresszionista művész, Max Beckmann ábrázolása, ahol a disznók között elvegyülve alig látjuk meg a fiút, nagy nehezen aztán kivesszük az arcát, a moslékos vájú között, a jó hízott sertések között eltakarja az arcát, és még moslékot sem kapott. Azért gondoljuk meg, hogy micsoda tragédia ez egy ember számára, hogy még a disznók moslékjához sem juthat hozzá. És egy zsidó ember számára meg aztán végképp, mert ugye a disznó tisztátalan állat, és a tisztátalan állatnak az ételét kívánni, és még ahhoz sem jutott. Hát ez lelki és fizikai értelemben is sokszor elgondolkodható, hogy hogy juthat egy ember idáig. Bizony látjuk, hogy juthat. A mai világban aztán vőkép. Lelkileg is és fizikailag is. A föld kétharmada éhezik. Miközben 10-20% dőzsöl a javakban. De lelki értelemben is így van ez, hogy nagyon kevesen keresik azt a táplálékot, ami valóban megelégítő. Ain Vares festménye érdekesen mutatja az utat, a széles utat. Nagyon érdekes a kép, mert ugye mutatja a házakat, a tömeget, amik mennek a széles úton, és itt van a keskeny út, kicsi a kapuja, meg kell hajolni, hogy átmenjünk, és ott van a keskeny út, ami hova vezet a Golgotára. A legmagasabb hely, amit az ember elérhet ezen a földön, a kereszt. Ahol az ember beláthatja, hogy vétkezett, és ahogy a Bunyan Jánosnak a Zarándok útja című kis írásában, illetve filmjében meg lehet nézni a Kegyelemnet honlapon ezt a filmet, akkor tud leszakadni a hátáról az iszonyatos nagy teher és súly, amikor a kereszthez megérkezik a vándor. Ajánlom figyelmükbe megnézni, elolvasni ezt a könyvet. A fiú ezt az utat választotta. Kevesen vál. Itt tömeg jár, itt kevesen járnak. Hans Thoma festménye. 1919-ben mutatja be a fiút lemesztelnyítve. Érdekes, hogy a művészek ezt a lemesztelnyítést választják, jelképes üzenete van, mint hogy az egyik dolgozatban is olvastam, igen, a teremtő és az embert mesztelenül teremtette. Az emberi lénynek a fedetlensége, illetve a bűneset után a kiszolgáltatottsága jelképe. Figyeljük meg, az igazi műalkotásokon a mesztelenség soha nem érzékiség célját szolgálja, hanem egyrészt a teremtő kezenyomának a formái láthatók az emberi testen, másrészt pedig sokszor a kiszolgáltatottság, a kiüresedés jelképe. Rodin, rendkívüli szobor ez, két variációban is megcsinálta, egyszer kifaragta a márványból, nem jól sikerült, ez sikerült jól, a bronz. Miért? Mert ezt márványból nem lehetett megcsinálni. Ezt az elhajlást, hogy az ember önmagában nem tud egyensúlyba kerülni, amikor bűnben van, eldől, de bronzból meg lehetett csinálni egy nagy támasztékkal. De a márványból már csak úgy csinálta meg, hogy itt alátámasztotta a szobrot egy ilyen oszlopszerűséggel. De az nem érzékelteti azt, amit ez érzékeltet, hogy az ember, ha önmagában van, az egyensúlyából kibillen. És rendkívüli mértékben felfokozott erővel mutatja be a művész azt az arcot, amiről Rilke azt írta, hogy ez a szobor, a tékozló kiáltása, Isten után kiált. Isten feltételez ez a mozdulat. Nem tudok a magam erejéből megjobbulni, nem tudok megváltozni, nem tudok innen kijönni. Nyomorult, lehetetlen állapotba kerültem. Ez a hitáltali megigazulás első nagy lépése, a lelki szegénység, az első boldogmondás. Boldogok a lelki szegények, akik belátják, hogy tehetetlenek, akik vétkeztek. Rendkívül szépen mutatja be a művész a fényárnyék zuhanását le a fenti világból, és ahogy ez az arc befogadja az Isten kegyelmét. Egy balett ábrázolás Ponomarev balettjéből, amikor a fiú vágyakozik az apa után, a távolból, Paul Colinak a találkozása, amikor aztán majd találkoznak, fel kell a fiú, nagyon nagy dolog, nem csak belátja, hogy vétkezett, fel is kell, el is indul, és megérkezik. Mindegyik fázisban meg lehet állni. Az emberi életben sokszor láttam ilyet, hogy valaki belátta, hogy ő nyomorult, de nem lépett tovább, és depressziós lett, meg öngyilkos. Fel kell kelni, és el kell indulni, és oda kell menni, akinél van a megoldás, aki átöleli, visszafogadja, visszaváró szeretettel, róla le nem mondó szeretettel, előrelátó szeretettel, távolról meglátta az ő fia, a fiát, odafutott, kimutatott szeretet, cselekvő szeretet. A fiú egy szót se szólt még, megölelte és megcsókolta. Kedves hallgatók, így szeret bennünket az Isten. Nekünk csak el kell indulni, és ő ezt teszi velünk. Elénk jön, megölel, megcsókol, karjaiba zár, és a legnagyobb ajándékot adja nekünk, amit mi el se tudunk képzelni, és reméltük. Amikor a művészek ábrázolják ezt a jelenetet, Lukács van Leidennek az ábrázolásán látjuk, hogy a fiú hazajön egy ilyen zilált, egy major szélén állunk, és a fiú hazaérkezik, és sok tanú van. Nem tudja igazán bemutatni a művész a dinamikáját ennek a jelenetnek, meg az igazi nagy erejét. A fiút látjuk térdepelve az apa előtt, és háttérben a figurák beszélnek. Leonelli Spada festményét látjuk, ahol egy alapvető hiba van az ábrázoláson, nem tudom, észrevesszük-e. Mi lehet a probléma a bibliai tanítással szemben? A fiú? Hát vannak nőies férfiak is. Létezhet ilyen. Az nem probléma, hogy a fiú fiatal, hiszen valaki csak fiatalkorát tékozolja el, valaki az egész életét, de figyeljük meg a ruháját a fiúnak, és figyeljük meg az atya palástját. Így volt? Mit jelképez a szennyes ruha? A bűneinket. A szennyes ruhára teszi rá Isten az ő megigazító tiszta ruháját? Nem, ugye? Azt le kell venni. És lesznek majd olyan ábrázolásaink, ahol leveszik a szennyes ruhát. Sokan ábrázolták ezt a jelenetet, például Murillo, ez a találkozás, ez az ölelés, és ugye itt van a tiszta ruha, már hozzák a tiszta ruhát, az apa leborul a fiú leborul az apa előtt, Ari Schaffernek a találkozása. Érdekes, hogy ez a bensőséges közösség, az odabújás, a megölelés. Nagyon sokan olyan távolságtartónak gondolják az Istent. Pedig a Biblia azt mondja, hogy, hogy így szeret. Tehát emberi módon próbálja kifejezni, hiszen mi az Isten, ő képére és hasonlatossággal teremtettünk, hogy megölelte. Megcsókolt. Örült neki. Megérkeztél, fiam. És a fiú mit mond? David Williamson szobrán rendkívüli erővel mutatja be a művész, a fiú szinte már az utolsó csepp energiájával érkezett csak meg az apához, és az apa fenntartja őt. Ez a gyötrött felület, ez a gyötrött alak, és az apa is szenved. Nagyon jól mutatja a művész. Istennek nem mindegy. Isten azért vár és késedelmes az ítéletel, mert azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És neki nem mindegy, hogy mi tékozoljuk az életünket. Micsoda tragédia az Istennek, amikor lefizette minden emberért a váltságdíjat, és sokan mégis elutasítják, és vállalják inkább a kárhozat halálát. Hiába való volt értük az áldozat. Ez tragédia Istennek. Ez nem öröm. Isten nem örül az ítéletnek. John Everett szobrát, grafikáját látjuk. Nagyon egyszerű, de nagyon kifejező ábrázolás. Milyen szép ez a mozdulat, mind a ketten összehajolnak. Ez a művészi erő, bár kicsi az ábrázolás, de nagyon kifejező. Egy indiai Frank Wesley nevezetű művésznek a festménye, ahogy a tékozdó az apához borul, és megöleli őt. És érdekes, ekkora fiú azt mondja, atyám, vétkeztem az égen és te elmened, és nem vagyok immár méltó, hogy a fiadnak hivatassam. Pont. Nem maradt ki valami? És miért nem mondja? Tessék? Nem hagyja az apa? Nem hinném, hogy az apa belevágna a szavába. Megértette, hogy az atya nem olyan. Aki ennyire szereti őt, ezzel is rá, akkor döbben rá, amikor látja az apámnak a szeretet, rosszul gondolkodtam az apámról. Az Isten nem is olyan, ahogy én gondoltam. És az ő gondolata miatt ment otthonról el. Nagyon sok ember azért hagyja el Istent, mert azt gondolja róla, hogy kegyetlen, irgalmatlan, könyörtelen, hideg, stb. Stb. Pont nem ez az igazság. Pont az ellentéte az igazság. És hát Rembrandt. Rembrandt. Tenyényi nagyságú ez a kis részkarc, de mégis rendkívüli. A fiú arca eltorzulva látszik a bűntől, az apa fölé görnye. Nézzük meg, egy kör, két kör, nagyobb kör, itt is egy ív, középső részbe helyezi a lényegi tengelybe a mondani valót, két részre osztja, a világosság árad a fiú felé, itt a szolga, aki hozza a sarut és a ruhát, mögötte az idősebbik fiú, a leesett bot 1636-ban készült. Tehát nagyon sok minden benne van. A vonalaknak a sűrűsödése, ritkulása kifejezi azt. Nem glóriás atyát látunk. Nem olyan Istent látunk, aki mint egy felülemelkedve a dolgokon részvétlen. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. Neki nem mindegy, hogy az ember hogyan éli az életét. Ő a legtöbbet és a legjobbat akarja nekünk adni. És Rembrandt ezt megértette. Ahogy a két arc egymás alá helyezkedik, az apa szenvedő arca, hol jártál, fiam, nem látlak semerre, mondja Castellano de Castellani. Fiam, hogy el ne bukj, ki most a gyámad, ahogy emlékszik vissza az apa a fia távolságára. Fiam, rossz útra lábad, ki vezette? Fiam, utad végül, mi végre járod? Fiam, szeretlek, és meghalnék helyetted. Fiam, sértésed rajtam, súlyos átok. Fiam, ha nem térsz vissza semmiképpen, sóhajok közt kell életem leélnem. A művész rendkívül jól kifejezi, az író is, és a képzőművészeti ábrázolás is, hogy Isten szenved miattunk. Szenved miattunk. Vágyakozik. Meghalnék helyetted. Jól nézzük ezt az ábrázolást, nagyon sok mindent elárul. Az ember letérdel, amikor megérkezik. Szent hely, ahol vagy. És a fiú arca, nézzük meg, hogy oda szorul az apa ölébe, ez az a hely, ahol lenni jó és élni érdemes, végre hazatalált. Érdekesek a háttérben lévő alakok is, az érdeklődők, ez a mennyei világ jelképe, figyelik, nem avatkoznak bele, de figyelik a jelenetet. Érdekes a szolgának a ábrázolása, hozza a sarut, ami a lerongyolódott vagy mezitlábas ember lábbeli lábára ad sarut, az igaz élet útján való járást jelképezi. A gyűrű, a pecsétgyűrű, a fiúvá való visszafogadás, a ház felügyelője lehetett újra, a gondviselője. A pecsétgyűrűvel hitelesíthette a háznak az ügyeit. Visszafogadta az atyai házba. A ruha, a tiszta, ünnepi ruha, a megigazítás jelképe, a krisztusi jellem kifejezése. És a vigadás és öröm, az együtt lakozás, az együtt étkezés, eszünkbe jutathatja, én vagyok az élet kenyere. Krisztus az élet kenyere. Leül velünk, együtt vacsorázik, és önmagát adja nekünk, az életét, az életpéldáját, az igéjét, a szeretetét, az ölelését. Egy másik ábrázolás, ez is nagyon szép. Érdemes megfigyelni, hogy két sötét folt közé helyezi a művész a jelenetet. Itt is nagyon szép az atya keze, a fiú odaborulása, az apa arca, megint itt van egy figyelő személy, ugye itt a lábbocs, stb., ami az előbbinél. Nagyon kevés művész volt erre képes, amit itt Rembrandt ábrázol, a hazaérkezés. Tamás Járon azt kérdezi, mi végre vagyunk a világon? Ha nem azért, hogy valahol otthon legyünk benne, az ember szeretne valahová hazaérkezni. Ez az ember élet célja. És Hérakleitosz azt mondja, és a Biblia megerősíti, az ember igazi lakhelye, tartózkodási helye, otthona az Isten. Ha mi nem Istenben vagyunk, ha nem az ő karjaiban vagyunk, akkor nem vagyunk otthon. Idegennek érezzük magunkat, üresnek, kiszolgáltatottnak és magányosnak. De ha ott vagyunk, lehetünk egyedül egy városban vagy egy szobában, akkor sem vagyunk magányosak, mert Isten jelen van. A történet szól a megbocsátásról is. Alapvető nagy emberi probléma, hogy nem tudunk megbocsátani sokszor, és nem tudjuk elfogadni mások megbocsátását. Ez a fiú el tudta fogadni. Volt egy történet a Bibliában, van az adorszolga példázat, ahol nem tudta elfogadni az apa megbocsátását, a király megbocsátását a szolga. És ezért ő irgalmatlan lett. Hogyan bocsássunk meg? Nézzük meg a példázatból, mi derül ki. Ahogyan Isten bocsát meg, amiképpen Krisztus megbocsátott nekünk, aképpen mi is bocsássunk meg egymásnak. Ennek ismertető jelei eléggé kézenfekvőek. Majd látjuk az első pontot. Isten megbocsátását nem kell kiérdemelni. Nem kell érte valamit tenni. Az más kérdés, hogy az embernek van egy bocsánat kérési része Isten felé, de ha nem kérünk bocsánatot Istentől, ha kérdezzen meg Isten, akkor is megbocsátott nekünk? A világ megalapítása előtt megbocsátott nekünk, ahogy a következő ábrán látjuk. A magának kiválasztott minket a világ teremtetése előtt, előre elhatározva, hogy minket a maga fiává fogad Jézus Krisztus által. A világ megalapítása előtt Isten megbocsátott nekünk, a bocsánata kész van. Nekünk is így kell megbocsátani egymásnak, hogy el kell határoznunk, hogy bárki bármivel fog bennünket ebben az életben megbántani, előre eldöntjük, hogy mi meg fogunk bocsátani. Nem kell kiérdemelni. Nem valami teljesítmény eredménye a megbocsátás. A megbocsátás nem érzelmi, hanem akarati döntés. Nem érzelmi kérdés, hanem akarati döntés. És feltétel nélküli ingyenes, mi se szabhatunk feltételt embertársainak, megbocsátok, ha bocsátot kérsz, megbocsátok, ha megváltozol. Ez nem helyes. A Biblia szerint feltétel nélkül meg kell bocsátanunk. És a harmadik pedig, amikor már megbocsátottunk, akkor nem emlegetik Isten nekünk a bűnünket, hanem a feledés tengerébe veti, a tenger mélységébe veti minden bűnünket. Ne halásszunk onnan. Hányszor látjuk az emberi kapcsolatokban, hogy felroljuk egymásnak a múltat. Mert te megint ezt tetted, mint amit már 5 éve teszel, meg 10 éve, meg te sose fogsz megváltozni, már nem is hiszek benned. A szeretet mindent hisz. Jézus hitte, hogy van értelme, értünk meghalni, önökért és értem. És ez a szeretet, ez kivéthetetlen hatás. Miért hisz bennem? Rembrandt önmagát mutatja be, mint tékozló fiút, fiatal korában, Saskiában. Boldogan élnek, szórakozik, nevetés, tánc, evészet, ivászat. Önmagát látta tékozló fiúnak. És élete végén utolsó festménye ez, amikor összegzi az egész életében ábrázolt tékozló fiú mozdulatokat, én csak most néhányat mutattam be, de van jó néhány, még csak azt most nem tettem be. Nézzük meg, a fiút úgy mutatja be, hogy hátulról látjuk őt, a lábáról a sarú leesik, illetve lefoszlik, koszos, piszkos a ruhája, az ölében van az atyának, a vállán nyugszik az apai kéz, az idősebbik fiút látjuk, és köztük pedig megint állítólag édesanyja, de ez csak egy feltételezés, minden esetre bizonyos távolságtartó szemlélődéssel a ház népe jelenik meg. Rendkívüli ez a festmény. Nézzük meg, hogy az apa, ahogy ráteszi a kezét a fiú vállára, egy mérhetetlen, finom mozdulattal azt üzeni számunkra, hogy Isten nem markol, nem ragad meg bennünket, nem erőltet, hanem gyengétséggel, finomsággal fogad bennünket vissza. Az arcát is látjuk az atyának, hogy a szomorúság és az öröm egyszerre vegyül az arc kifejezésén. Végre megérkezett a fiú, akit annyira várt az ő szeretett fia, akinek a sorsa nem mindegy. És látjuk jobbra az idősebbik fiút, akinek az alakját még megerősíti ezzel a bottal, a mozdulatlan merev tartását, a kéz kulcsolását, tördelését, és ezt az irgalmatlan tekintetet, a düh és az indulat, a haragvás van az arcán. Érdekes, hogy az apának a vállának az ívére illeszkedik rá ez a kompozíciós vonal, és ezek a vonalak is mind felé irányulnak. Itt a dolog lényege, itt történik meg. Az élet útján, amikor bűnözünk, akkor véres lesz a lábunk, leszakad rólunk a cipő, megsérülünk. Isten ad nékünk sarut az igaz élethez. És ő minden szenvedésünket velünk szenvedi, együtt érez velünk. Rendkívül szép ez az ábrázolás. Az idősebbik fiú pedig jelképezi a farizeusokat, akik zúgolódtak amiatt, hogy Jézus bűnösöket és vámszedőket fogad magához. És a két embercsoport két emberi típust jelez, az egyik, hogy kétféle az ember. Vagy tékozló, épp az atyai háztól elmegy, és tékozolja az életét, vagy a másik, aki otthon van, ő úgy gondolja, hogy otthon van, és azt mondja, hogy hát nekem ez semmi vétkem, hát én itt vagyok, és te milyen kegyetlen vagy apám, hogy még nekem egy kecskes fiat se adta, hogy levágjam a barátaimmal. És amikor az apa elmondja, mert róla sem mond le az apa, azt mondja, én soha parancsolatot át nem hágtam. Hát most hágja át a parancsolatot, a szeretet parancsolatát. Amikor ez a te fiad megjött, közönösség, irgalmatlanság, hidegség, távolságtartás, az apját vádoló magatartás, hát most hágja át a parancsot, de az apa róla sem mond le, kimegy érte, visszahívja, mondott, fiam, hát örülnöd kellene, és hát mindenem a tiéd. És ekkor derül ki, hogy a fiú szolgaságnak fogta fel az otthoni létet. úgy fogta fel, mintha valami érdekből lenne otthon, és azért haragszik a saját testvérére, mert a vagyonát félti. Hogy megint hazajön? Hát már kiadtad neki a just? Hát most megint a pénzemre pályázik, ami majd engem illet meg? Nincs de alantas érdekek. És ezzel leleplezi a Biblia azt, hogy ilyenek a farizeusok. Akik úgy gondolják, hogy mivel ők Izrael fiai, nekik jár az üdvösség, jelképezve mindazokat a hívő embereket, akik valami biztos egyházban vannak és tartózkodnak, és úgy gondolják, hogy nekik jár az üdvösség, miközben a szívük megtéretlen, miközben kemény és irgalmatlan a lelkületük, és nincs bennük részvét. Ez a két embercsoport van a Biblia szerint. És elmondta az apa, hogy mit kellene éreznie, de nem fejezte be a példázatban a idősebbik fiú sorsán. Nyitva hagyta a kérdést. Rendkívül szép ez az ábrázolás. Figyeljük meg a művész, hogy éppen csak jelzésszerűen mutatja meg, hogy a fiú viszont a tékozló, akik most reményteljes helyzetben vannak, akik hazamennek, oda mennek Jézushoz, és az arcukon ott van az a végtelen öröm, megelégedettség, a hazatalálás öröme. És figyeljük meg ezeket a kezeket, rendkívül szépen, ilyen óarany ragyogásban mutatja be Rembrandt ezeket a kezeket, gyengéd mozdulattal öleli magához a fiát. Nincs benne semmi erőltetés. Érdemes ezt a képet a szívünkben hordozni, belevésni a lelkünkbe, internetről is letölthető, meg hát ezen a bemutatón is, amit közreadok itt is, ez szemlélhető. Érdemes újra és újra ezt a képet nézni, mert rendkívüli jelentősége van. Az emberi létsorsot mutatja be, a kétféle embertípust. Próbálták modern változatban is egy orosz művész ábrázolni ezt a témát, de hát ugye látjuk, hogy éppen csak kivehető itt az idősebbik fiú arca, illetve nem is tudom, ez a szolgatalán most lát. Nem, itt a botnak a jelképe, de ez a szolga, vagy az idősebbik fiú arca? Minden esetre ez világosan látszik ez a rész, ugye? Csak látjuk, hogy az hiányzik az ábrázolásból, ami Rembrandtnál a lényeg, a jellem. Élénkek, szépek a színek, de a jellemábrázolás hiányzik. Ehhez képest. A ruha jelképéről néhány kép, ugye, amit mutattam. Barbieri festményen látjuk, hogy leveszik a szennyes ruhát a fiúról, és utána adják a tiszta ruhát. A tiszta ruha pedig a megigazítás jelképe, az újjászületés jelképe, a mennyei szövőszéken szőtt ruhának a jelképe, a krisztusi jellem jelképe. Aki megtér, és minden felismert bűnét lerendezi, az elnyeri a krisztusi megigazítást. Mert a hitáltali megigazulásnak jelképe ez a bizonyos ruha, és ezek az eszközök. Egy mai ábrázolás, pontosabban a 20. század végén, 1970-ben Werner Jutza festménye, egy fiatalt ábrázol, ugye a hippi nemzedék, táskarádió, 2x289, ha nem tudnánk, egy vonal, egy csúcsára állított háromszög, palánk, bárányfelhő az égen, és a táskarádiónak a antennája oda felér. Ezt a fiút prédikációkkal és értelmes érvekkel nem lehet meggyőzni. Labilis az élete, csúcsán áll a háromszög. Igazából azt se tudja, mit akar. Mi a távlata? Ő ezt látja? Egy palán. Nem lát tovább. A pillanatnak él. És hát persze ott a zene, mai napig elhúzódó csodás zene, ami az emberi lelket nyomorítja, típusú hatalmas nagy zene élménnyel, ugye, hogy az embert elkábítsa, tönkretegye, és belesújkolja az értelmetlenséget, és egy álomvilág is megjelenik, ahova az antenna felnyúl, mert hát menekülni kell a valóság elől, és sajnos hányan, függetlenül attól, hogy fiatalok vagy idősebbek vagyunk, választják ezt az utat, elmenekülni a valóság elől. Ez a tékozló fiú mai verziója. Nagy igazságot mond ki a művész, ugye? mai eszközökkel. Ne felejtjük el, hogy a megbocsátás gyógyít, nagy ajándék rejlik ebben az üzenetben. A fiú meggyógyult, a fiú újjászületett. Bemutatta Rembrandt, és bemutatja a Biblia a három rendkívüli mozzanatát a példázatnak. Milyen az ember? Kétféle az ember. Tékozló és farizeus. De hazatérhet a tékozló. És mi lesz a farizeussal? Rosszabb állapotban van, mint a tékozló. Mert önigazulásban van, vádolásban van, és azt hiszi, hogy neki jár valami, pedig a kegyelem ingyenes. És milyen az Isten? Szeretetének számtalan formájával közelíti meg az ember, szabadságot adó Isten, szerető, visszaváró Isten, le nem mondó, rólunk le nem mondó Isten, a szeretetét kimutató Isten, megigazító Isten, értünk küzdő Isten, az életét értünk adó Isten, vágjátok le a hízott túlkot. Tudjuk, mit jelképez a túlok? Vágjátok le a hízott túlkot. Krisztus. Ahhoz, hogy visszafogadhassa az embert, meg kell halni a Krisztusnak. De vágjátok le a hízott túlkot. És miután az áldozat megtörtént, örüljünk és vigadjunk, mert ebben van az ember egyetlen menekülési lehetősége. Pilinszky azt mondja, az ember, mindannyian tékozdó fiúk vagyunk, azzal a különbséggel, hogy míg egyesek az atyai háztól eltávolodó, mások az oda-vissza vezető úton járnak. Mindannyian tékozdó fiúk vagyunk, azzal a különbséggel, hogy míg egyesek az atyai háztól eltávolodó, mások a visszafelé vezető úton járnak. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy ezek az ábrázolások segítsenek bennünket ahhoz, hogy ezt a példázatot jobban megértsük. Érdemes kutatni, vizsgálni, rengeteg vers, műalkotás született. A Bibliát, magát is ebből a szempontból elolvasni. Én rengeteg mozzanatot nem említettem most ebből a példázatból, ami benne van. 25-30 éve tartunk beszélgetéseket erről a példázatról, és nem volt még olyan beszélgetés, hogy valami új mozzanatot valaki nekem ne tudjon előhozni belőle. Ha Rembrandtnak 30 évig témája volt a tékozó fiú példázata, azt hiszem, hogy nem tévedünk el, ha azt mondjuk, hogy legyen az mi életünknek is a témája. És tegyük fel a kérdést, mi melyik fiú vagyunk? És melyik fázisban vagyunk? Köszönöm szépen a figyelmet. Itt befejezzük a előadást, és jövő alkalommal megyünk tovább. Ebben a fél évben két alkalommal is fogok a Golgotáról az egyik, és a keresztútról a másik témában vetíteni, mert ez olyan hatalmas témája a Bibliának, hogy ez méltó a figyelmünkre. És csak előre mondom, azért is jelzem, hogy a dolgozat majd erről fog szólni, a következő félévi dolgozat, hogy a szenvedés történet vagy a keresztábrázolások közül valamelyiket dolgozzuk fel, vagy mint témát dolgozzuk fel. Műelemzés szempontjából. Mert a Bibliának ez a központi mozzanat, amíg a tékozló fiú példázatában is ott van, hogy vágjátok le a hízott túlkot. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor folytatjuk jövő héten. Jó utat mindenkinek hazafelé!